Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként végeztem, majd adatbányász lettem valamikor, amikor még egyessel kezdődött az évszám. Aztán céget alapítottunk, így már a adattudományi vállalkozó lettem.
Kovács Gyula, programtervező, matematikus és közgazdász. Jelenleg Data Science kurzusokat tartok, illetve személyjegyző is vagyok.
Könyves Tóth Előd vagyok, programozó, illetve programtervező, illetve matematikus. Pszichológiát is tanultam, prediktív szoftvereket használom és oktatom.
Póli Ferenc, programozó, digitalizációs tanácsadó, podcaster. Ma egy nyelvi mesterséges intelligenciával foglalkozó startup vezetője. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció podcast, amint azt megszokhattátok, a szokásos csapattal, a szokásos helyszínen, és a szokásos módon mindenféle olyasmiről fogunk beszélni, amit mostanában olvastunk erre, arra, amarra, és érdekes vonatkozásai vannak gépi tanulás és adattudomány szempontjából, de mielőtt ez történne, azelőtt fel fogom tenni kérdésemet. A kérdésem pedig úgy hangzik, hogy használtatok ti-e valaha WeChat-et, a kínai chat alkalmazást? Vagy láttatok-e már WeChat-et?
Azon próbálom megnézni, hogy egyetem fenn van-e a telefonomon.
De akkor neked már volt fent a telefonodon WeChat?
Igen.
Na tessék. Ugye a WeChatről azt kell tudni, hogy ez egy chat alkalmazás, arra született Kínában, hogy ne messengerezzenek az emberek, hanem helyette ott cseteljenek a WeChatnél, vagy WeChaten. De aztán került bele mindenféle dolog, és egyebek mellett ott azért tudott elterjedni a QR-kódos fizetés viszonylag hamar, tehát jóval európai elterjedése előtt, mert hogy a WeChat ezt képes volt kezelni, és azóta rendre terjednek azok a mémszerű fotók, amiben is utcasarki levesezőknél fizethetsz QR-kóddal, mi több koldusoknak is lehet most már adni WeChat-en keresztül alamizsnát.
Mármint, hogyha koldusnak van mobilja, nem?
Nem kell hozzá, a koldus egy papíron kiteszi az ő QR-kódját, és te, amikor a telefonoddal arra jársz, akkor leolvasod a QR-kódot, és megjelölöd, hogy hány juant szeretnél
erre
a koldusnak adni.
Klasszikusban, hogy bámulatos, hogy hol tart ma már a tudomány.
Ez már ide is kezd begyűrűzni, mert néha én védekezésképpen, ha éppen nem akarok valakinek adni, aki kunyerál, akkor régen ez bevált, hogy azt mondom, hogy bocs, de kártyám van. De mostanában már erre fel vannak készülve, azt mondják, hogy oké, mehetünk egy ilyen bankautomatához.
Kártyát is elfogadok. Na jó, hát akkor még a WeChatről szó esik ma, de mielőtt oda keverednénk, olvastunk egy olyan megállapítást leginkább, vagy egy olyan hírt, ami szerint az ingatlan piacon egyre inkább terjed az a módszer, hogy algoritmusok becsülik meg egy-egy ingatlannak az árát, nem egyszerűen a környező házak ára alapján, hanem mindenféle egyéb szempontokat is figyelembe véve az adott környéken a jelzálók hitelek elérhetőségétől kezdve az emberi értékeléseken át minden hasonló szempontot is figyelembe vesznek ezek a természetesen mesterséges intelligencia alapú alkalmazások vagy algoritmusok, és már vannak olyan ügynökségek, ingatlan ügynökségek az USA-ban, amelyek ezen algoritmusok alapján vásárolnak. Elvileg azt hiszem, hogy is volt, hogy 2021-ben az értékesített otthonok 1%-át ilyen algoritmusok vették. De hát algoritmusok sok mindent adnak, vesznek. Nekem a kedvenc disztópikus példám az az, hogy tudjátok, van ez a sneaker kultúra, az edzőcipők kultúrája, hogy vagyonokért vesznek egyedi kialakítású, vagy ilyen limitált sorozatú Nike, meg Adidas, meg egyéb márkák edzőcipőjét. Ez nincs meg?
Hát nekem csak az van meg, hogy a gyerekem meséli, hogy vett a valamelyik ismerőse használtan 75 ezer forintért nem tudom mit, milyen cipőt, és hogy ez milyen jó áron van, mert van. Egyébként 160 ezer forint az újára, és Én láttam már ilyen cipőt élőben, és nekem nem is tetszik. Tehát ezek sokszor nem is arra mennek rá, nem arra gyúrnak ezeknél a cipőknél, hogy egy átlag embernek tetszen, ha jól vettem ki, hanem valami egyedi legyen. De ezek az összegek sokkoltak. Tehát én lehet, hogy jobban megengedhetném magamnak, hogy kifizessek ennyit egy cipőért, de nincs az az Úristen, hogy ennyit költsek. Ezek gyakorlatilag a születésnapi ajándékpénz, nem tudom mit összegyűjtik, és akkor megveszik az utolsó fillérükig.
Ja, voltak éppen bármire ki lehet alakítani ilyesmit, nem? Tehát a régen bélyegeket gyűjtöttek, azt szerintem már nem olyan divatos, már lejárt az akkor, amikor a bélyeggyűjteményt mutogatták.
Abszolút, a csajoknak. Ez egyfajta műgyűjtés.
Most már biztos a sneakereket mutogatják a csajoknak.
De ez szó szerint így van, tehát sneakert nem azért vesz, ilyen egyedi sneakert nem azért vesz az ember, hogy járjon benne, hanem hogy otthon tartsa a szekrényében a többi hasonló nagyértékű sneaker között. Jó, lehet, hogy egyszer-egyszer fel lehet venni, de szerintem olyankor nagyon vigyáznak rá.
Aha.
Na, de hogy jön ez ide, hogy amikor egy-egy boltba megérkezik egy új kiadás valamiből, akkor azt lényegében azért ilyen sorállás szokott lenni, régebben ez volt. Most már online lehet ezekre licitálni, és lényegében nem lehet őket, tehát ember nem tudja megvenni, mert nagyon sok olyan erre szakosodott fiatal van, aki mindenféle botokkal áll be a sorba, és azonnal összedől az oldal, illetve sőt létezik az a cyberattack, hogy mondjuk például ilyen aukcióknál, hogy belicitálod nagyon gyorsan az első legalacsonyabb árat, majd ledoszolod a szervert, tehát túlterheléses támadást indítasz ellene, így azért más nem tud fölé licitálni, és kénytelenek neked eladni azon a nagyon alacsony áron a licitált terméket. Na és ezeknek a technológiáknak az összessége az úgy megváltoztatta ezt a sneaker piacot, hogy lényegében ilyen első kézből új cipőhöz nem lehet hozzájutni, mert néhány erre szakosodott cyber szakértő az konkrétan leuralja ezt a ilyen első napos vásárlásokat. És hát kicsit ilyen ez az algoritmus. Ja, meg ugye a tőzsdei kereskedésben is van ez, és ott is azt mondják, hogy ez egy ilyen nagy kérdés. Ott sokkal nagyobb forgalmat bonyolítanak most már a botok, a kereskedő botok.
Azt kicsit nagyobb problémának érzem a világ folyása szempontjából. De
mint a sneakert.
Tehát igen, persze. Viszonylag igen. Simán fel tudok kelni, meg le tudok feküdni este, hogy a sneaker piac. De egyébként érdekes.
Igen.
Na igazából amikor én ezt láttam, ezt a cikket, engem azért fogott meg, mert ugye itt részben arról szól, hogy egy machine learning algoritmus a ingatlan paraméterre alapján próbálja megtippelni, hogy mennyit érhet. És ez olyan tök egyszerű feladatnak tűnik. Egyébként a mai világban, mert hova jutott el a deep learning, akkor azt mondja, hogy négyzetméter ár, hol van, felszereltség alapján atom egyszerűnek tűnik, hogy mennyit érhet egy ház.
Sőt, annyira bocs, hogy mondom, hogy 20-30 éve az SPSS Statisticshoz van egy ilyen installáció részét képező példafájl és algoritmus, ami ezt bemutatja.
Igen, demo adatbázison egyébként az egyik legjobb, sőt én most találkoztam egy diplomunkával, ami ezzel foglalkozik. Én is foglalkoztam ezzel, nem csak ingatlan árakkal, hanem használt autóárakkal. Az elején nagyon egyszerűnek tűnik a dolog, és igazából azért akartam erről egy kicsit beszélni, hogy az adatelemzésnek egy olyan aspektusáról is beszéljünk, amiről ritkábban szoktunk, hogy ezek az úgynevezett regressziós modellek.
Hát ez egy klasszikus regressziós probléma.
Igen. Regressziós modell miről szól? Ugye a célváltozó numerikus érték, nem kétértékű érték, hogy csődbe jut a cég, vagy sem, vagy elvándorol az ügyfél, vagy sem, vagy csaló, vagy sem, vagy esetleg két-három érték, ha nem mondjuk meg, hogy mennyit ér. És az ilyen regressziós modelleknél van egy apró probléma, amiről érdekes módon nem nagyon szoktunk beszélni, hogy ezek a modellek sokszor negatív értéket adnak válaszul. Tehát az input paraméterek hatására, ami nyilvánvaló, hogy nem létezik. Statisztikailag ráadásul ezek sokszor a legjobb modellek, mert illesztések, stb. Alapján nem véletlen, hogy ez jön ki, de hogyha extrém értéket vesz fel egy ingatlan vagy egy autó, akkor nagyon könnyen beleszaladhatunk abba, hogy azt mondja, hogy ez mínusz 34 ezer forintot ér ez az autó, vagy mínusz 5 millió forintot ez az ingatlan. Én elkezdtem agyalni, hogy mit lehet ezekkel a regressziós modellekkel ilyenkor kezdeni. Mert rengeteg próbálkoztam én is, hogy lehet ezeket kiküszöbölni. Egyébként az egész onnan jött, hogy a leasing szektorban, illetve a biztosítási szektorban rohadt fontos tudni, mennyit ér egy használt autó. Tehát ez rengeteg üzleti problémánál kell, például javításoknál, amikor behoznak egy használt autót és leasingelik, akkor pontosan kell tudni, hogy mennyit ér. És erre vannak egyébként hivatalos indexek, amelyek nagyjából megmondják, hogy ilyen és ilyen paraméterű autó, maradjunk az autónál, ennyit ér. Megkerestek leasing cégtől, ahol elmondták, hogy nem lehetne ennél pontosabbat, mert baromi pontatlan. Tehát az ember azt gondolná, hogy viszonylag exakt ez a dolog, hány éves az autó, milyen felszereltség, milyen az üzemanyagtípus, hány lóerős, és akkor nagyjából már be is lehet lőni, hogy mennyit ér az autó, de nem. Kiderült, hogy ez a hivatalos index sokszor több millió forintos hibákat ad, és nem akarom szaporítani a szót. A lényeg az, hogy az a megdöbbentő konklúzión volt, hogy a legjobb modellt azt adja, hogyha definiálunk egy távolságfüggvényt, és megkeressük a három legközelebbi hirdetést, ami az adott hirdetéshez van, és mondjuk annak nézzük a mediánját, vagy az átlag értékét. Két pozitívuma volt ennek a tök egyszerű módszernek. Az egyik az, hogy soha nem adott mínuszt törvényszerűen, a másik, hogy meglepően pontos volt az összes ilyen regressziós modellhez képest, nem voltak nagyon nagy eltérések, és ez azért akartam ezt mondani, hogy nagyon fontos, hogy most elterjedtek ezek a technológiák üzleti életben, de nem biztos, hogy minden problémánál ezek használhatóak. Legalábbis én így látom. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy oldották meg, milyen technológiát használtak, hogy küszöbölték például azt ki, hogy bejön egy új ingatlan, és kihozza, hogy mínusz 50 ezer dollárt ér, de elméletileg ezek a modellek akár kiadhatnak ilyen értéket.
Ugye a klasszikus neve az ilyen algoritmusoknak a K legközelebbi szomszéd módszer, és az igazi érdekesség ezekben azon kívül, hogy tényleg jól működnek, hogy viszont néha egészen más eredményt képesek adni attól függően, hogy hány közeli szomszédot nézel meg.
Igen.
Mert előfordulhat, hogy két-három közeli szomszéd megnézés esetén egész más lesz az eredmény, mint mondjuk 4-5-6 közeli szomszéd megnézés. És akkor itt az a feladata annak, aki ezt a modellezést játsza, hogy megállapítsa, hogy melyik az a szám, ahány közeli szomszédot érdemes vizsgálni pont annál a problémánál.
És az érdekes, mert egyébként ez a gyakorlatban is, tehát hogyha ember végzi az értékbeesést, az is ugye azt csinálja, hogy pontosan ilyen közeli ingatlant fog keresni, ami paramétereiben megegyezik, és hát ott is lesz valami szakértői beslés, hogy hát egyébként jellemzően hármat szoktak nézni, és az igen gyakran, főleg az olyan ingatlanoknál, aminek bizonytalan a béslése, az kevés.
Ugyanakkor azért azt is meg kell jegyezni manapság, még hogy azért a számítógépek elég gyorsak ahhoz, hogy egyszerre több algoritmust is le lehet futtatni, tehát attól, hogy komolyabban veszünk egy ilyen eredményt, attól még érdemes lefutatni azt a regressziós modellt is, ja, valószínűleg is összehasonlítani.
Igen, ez a cikk egyébként ilyen AI modellként hivatkozik rá, tehát azt hiszem, hogyha van olyan használata az AI-nak, ami különösen indokolatlan az ebben az esetben az, mert ezek jellemzően tényleg a legklasszikusabb és egyszerűbb regressziós modellekre épülnek. Még akkor is, hogyha azokban is lehet sokféle, meg lehet egy kicsit máshogy is közelíteni. Ezek mégis azért ilyen nagyon klasszikus matematikai, statisztikai modellek is egyszerűek is, picikék.
Szerintem, ha valahol közbe jöhet az AI, ahol segíthet, az, hogy a hirdetésekben elég sokszor tódítanak, fogalmazunk így finoman. És hogy ezt az AI ki tudja szúrni. Az ingatlan értéke csak részben függ attól, hogy hány négyzetméter, milyen a felszereltség. Azért például számít ilyen, hogy a környék, meg sok minden egyéb olyan szubjektív faktor, amit ha meglátsz, már be sem ész.
Mielőtt lakást veszel, előbb nézd meg a környéket, meg a szomszédokat. Ezt már a Konfúcius megmondta.
Akkor ő a történelem első ismert ilyen ingatlan szakértője, hogy...
De csak érdekes, hogy már akkor is ez egy szempont volt jó néhány ezer éve.
Tehát például az, hogy az autónál az van, hogy enyhén sérült. Az azért elég széles spektrumot fedhet le, és néhány ilyen mondat, meg szövegkörnyezetből lehet, hogy egy AI jobban meg tudja mondani, hogy hát ez akkor mínusz 5, 5 millió forint az autónál, az objektív kritériumokból vonjuk le ezt, míg a másiknál azt mondja, hogy ezt tényleg ilyen néhány százezer forinttal csökkentsük, ami tényleg ember csak úgy tudna eldönteni, hogy kimegy, megnézi, és elhüllet, hogy úristen, ez hogy lehetett azt mondani, hogy enyhén sérült, amikor totál káros az eleje.
Igen, és hát ugye most csak hirdetésekre utaltál, de ugye érdekli az ingatlan árazás problematikája mást is, méghozzá konkrétan az illetékhivatalt, akinek szintén dolga, hogy ellenőrizze, illetve hogy megfelelő illetéket beszedje, de az alapvetően megfelelő árazáson alapul, amit nem minden esetben tartalmaz mondjuk a szerződés. Tehát ugye őnekik azt kell azonosítani, hogy mikor tér el a szerződésben szereplő vételár jelentősen a piaci ártól, mert hogyha azt vélelmezik, akkor megállapítanak egy másik árat, és akkor kiszabják a különbözetet is. És viszont az az érdekes, mert ugye ott hirdetés nincs, tehát az a fajta lódítás elem nincs, meg általában a hivatali adatbázisok teljesen mások, mert ugye amik az ingatlan komon, vagy más hasonló helyen, ott ugye az ajánlati árakat látod, ami nyilvánvalóan nem a tényleges ár. Tehát azért, ami az ingatlan hivatalban szerepel, az ugyan egyébként nem nyilvános adat, de az egy sokkal exaktabb adat, mert azért az biztos, hogy arra írodott egy szerződés, és az sok esetben, vagy az esetek nagyon nagy részében egyébként teljesen meg is egyezik a tényleges vételárra.
Tudjátok, hogy most mi jutott eszem, hogy mire lehetne az AI-t használni? Ingatlanoknál például, hogy bejön egy eladó, és azt mondja, hogy nekem 5 hónapon belül el kell, hogy menjen az ingatlan, és egy robot mondja meg, hogy mi a maximális ár, ami ugye nekem a fontos, hogy ezen el legyen adva, de 5 hónap alatt el is menjen. Mert ugye belőhetek bármilyen magas árat, csak bent áll akkor évekig az ingatlanom. Vagy azt mondom, hogy 1 hónapra mondja meg ugyanezt az összeget, mert nekem nem mindegy, hogy 1, 5 vagy 9 hónap alatt megy el az ingatlan. Na, az már valami, szerintem.
De pont most vagyunk egy olyan helyzetben, amikor így hónapok alatt is sokat változtak az árak, tehát hogy ez bonyolultabb kérdés annál, mint amint elsőre látszik.
Hát ettől AI.
Másrészt van ilyen AI, nem is AI, hanem azt AI. Ingatlanosnak hívják. Ugye, aki végtelen tapasztalattal, ez pont meg tudja neked mondani, hogy milyen áron fogod tudni 5 hónapon belül eladni.
Jó, csak ugye azt, ne, tehát azt se hagyjuk ki a számításba, hogy ő megérdekelt sok esetben, hogy minél magasabb, tehát hogy minél gyorsabban eladja. Mert akkor ugye ő egy jutalékot kap utána, tehát ő adott esetben érdekelt abban, hogy lebeszélje az eladót egy minél magasabb árról, mert annál tovább szor lesz szívni, tehát ő neki az a jó, hogyha egy hét alatt elmegy.
Hát, de ha jutalékban érdekelt, akkor lehet olyan stratégiát is kialakítani, nem? Hogy igen, magas áron inkább.
Hát igen, de viszonylag ritkán van, hogyha fix, vagy hát arányos a jutalék a vételárral, akkor ő azt mondja, hogy hát mondjuk a 100 millióból engedjen 5 milliót, és akkor gyorsabban el fogja adni, és neki a 95% jutalék is nagyon jó.
Világos.
Egy ötlet, hogyha valaki ilyesmit használ klasszikus statisztikai módszerekből, azt lehet felhasználni, van ez az úgynevezett túlélés vizsgálat, úgy, ami azt jelenti, hogy azt nézik, hogy ha bekövetkezik egy kritikus esemény valamennyi idő alatt, ezt olyan adatokon is tudják vizsgálni, amikor még nem következett be a kritikus esemény. Na most az ilyen adatokon való vizsgálat, ezt túlélés elemzésnek nevezik. Hát ugye, mert elsősorban orvosok között ugye terjedt el, hogy egy betegséget mennyi ideig lehet túlélni, illetve hogy mikor következik be ez a kritikus esemény. Azért így hangsúlyozom ezt a kritikus esemény fogalmat, mert egy ilyen eladási ügyletnél a kritikus esemény lehet az, hogy ugye amikor eladták, és akkor a kezdete, amikortól él ez az ügy, és hát ilyen szempontból ezek a túlélés modellek illeszhetők az ilyesmi, aminek az a lényege, hogy olyan eseteket is figyelembe lehet venni, amikor még nem volt eladva, tehát mint a túlélés vizsgálatnál, azokat az eseményeket is figyelembe lehet venni, azokat a pácienseket is, akiknél még nem következett be a kritikus esemény, és ezeket úgy hívják, hogy szenzorált adatok ugye ebben a vizsgálatban. Mindegy, én csak azt szerettem volna mondani, hogy erre léteznek ilyen klasszikus módszerek, és érdemes is alkalmazni.
De ugyanez, amikor sok villanykörtéd van, és akkor mikor égnek ki?
Ja igen, hát az meg a poászton eloszlás miatt.
Ha már ez szóba került a villany égő, találtam egy másik alkalmazását, most nevezzük AI-nak, tehát hogy most mindenki ezt a kifejezést használja, az meg a ingatlanosoknak szól, akik kiadnak ingatlanokat, és ilyen objektív paraméterek alapján, műszaki adatok alapján előrejelzi, hogy mikor mit kell majd javítani.
Igen.
Tehát ilyen egészen meglepő alkalmazási területei vannak ezeknek az algoritmusoknak. Persze ilyenkor mindig az emberben felmerül az, hogy mennyire pontosak. Tehát ugye erről, tehát valahogy a cikkek arról szólnak, hogy erre használják ezeket az algoritmusokat, de például ez a cikk se szólt arról, hogy mennyire pontosak egyébként, mennyire jók.
Hát volt rá, annyit mondtak róla, hogy azt a nyilvánvaló tényt szögezték le a cikkbe, hogy azokban az esetekben, amikor sok hasonló ingatlan van, akkor jó becslést ad, amikor meg olyan ingatlanok vannak, amik egyediek, meg ilyen ritkák, meg eltérnek nagyon a többitől, azoknál meg rosszat ad, ami elég nyilvánvaló, és ezzel az emberi értékbecslés ugyanígy van.
Én neten keresztül szoktam szállást keresni, és már van egy tök egyszerű algoritmusom, hogyha a szállásról, csak a szobáról van fénykép, tehát az, hogy hogy néz ki a szállás kívülről, utcafront nincs, akkor tudja, hogy ott nem foglalok. Tapasztalatom az, hogy annak oka van, hogy nem mutatják meg kívülről az épületet, azok nagyon lepukkantak általában. Én a Google Maps-re rámegyek, és megnézem, ha van Street View, ezt még az AI szerintem nem tudja.
Hát már mintha számít, hogy milyen az utcafronti kinézete a szobádnak.
Hát nekem azt számít, igen, nekem azt számít, hát, hogy a környéken. Igen.
Tehát, hogy jó-e a környék, vagy sem, igen, az lehet, hogy egy lehet szempont. Na jó, hát szerintem ennyi volt ebben ingatlanos témában.
Megbeszéltünk
vele kapcsolatban minden, de viszont itt van nekünk a másik témánk, amiért én előhoztam a WeChat-et, és ez a szuperappok témája, a Portfolio írt egy hosszú cikket erről. Mi is az a szuperapp? Hát olyan applikáció, amiben több dolgot lehet elintézni, hogy miért hívják szuperappnak? Hát nézzétek, valamilyen nevet mindennek kell adni, amiről szeret beszélni az ember. Amúgy ezek nem feltétlenül szuperek, de az tény, hogy például a WeChat, ami egy chat alkalmazásnak indult, az most már nagyon-nagyon sok további funkciót egyesít magában. Fizetési szolgáltatás van benne, de lényegében nincsenek például Kínában most már ilyen termék honlapok, mert a WeChat-en keresztül nézzük meg. Mini appok vannak, és hogy igen, ez egy másik nagyon fontos jellegzetessége a szuper appoknak, hogy megnyitják egy idő után ennek a tulajdonosai a fejlesztők előtt, és bárki készíthet hozzá plugineket, vagy mini appokat, szolgáltatásokat, ami lehetővé teszi azt, hogy mindenfélét ott lehessen intézni. Persze ez nem egyedi és nem egy kínai jelenség, a Messengerben is lehet, mit tudom én, időpontot foglalni a BioHair szalomba.
Tehát azt gondolom, az egész Facebookot, vagy az egész Google-t, vagy akár még a Apple-nek a dolgait is, tehát egy ilyen, ilyesmi világba lehet tenni, mondjuk az Apple azt nyilván más, de ezek nekem ilyen szuper appok, tehát Google-be beírsz valamit, és feljönnek olyan, egyre több olyan funkció jön föl, ami ugye nem egy kereső funkció, hanem kijön az, hogy milyen idő van, meg nem tudom.
Hát pontosabban az nagyon is egy kereső funkció, de nem abban a klasszikus hát értelemben, nem egy weboldalt ad találatként, hanem a választ adja meg a kérdésedre.
Hát, most már szállásfoglalás is, meg tudjuk kerülni ezeket a nagy...
Hát a Google kerüli meg.
A Google, igen. Ja, igen.
Kiváltja azokat tehát valaki már felépített valami jó bizniszt, és akkor a Google meg kihozza a saját.
Amúgy azt hiszem, hogy nem feltétlenül, tehát pont szállásfoglalás esetében bookingos ajánlatokat ad a Google.
Hát valószínűleg ott van egy kellően zsíros szerződés a két cég
van
között.
Van valami tartalomszolgáltató partnere ilyenkor a Google-nek.
Ugye beszéltünk erre a metaverzumos sztoriról pár adással ezelőtt.
Igen, csak az más volt.
Más volt, de nekem most esett le, hogy pedig akkor is erről beszéltünk, de nekem híresen nehéz a felfogásom, hogy nekem ezekről a szuperappokról az jött le, hogy ezek az interneten belül egy mini internetet akarnak megvalósítani. Tehát ugye miről szólt az internet az elején, hogy bementünk a valóságból az internetre, és ottan kalózkodtunk, voltak honlapok, meg nem tudom még. Most meg ezek a szuperapok azt akarják, hogy a világhálón belül csak ott legyünk. Ne menjünk ki abból az applikációból.
Igen. Hát én inkább ezt egy elemibb módon közelíteném meg, tehát én ezt egy természetes fejlődési folyamat részeként látom, tehát ahogyan az egyre úgymond alacsonyabb szintű programnyelvekből fejlődtek az egyre magasabb szintűk üek, ezzel kapcsolatban ez a szuperapplikáció elnevezés nagyon is megfelel ennek a fejlődési folyamatnak, hogy mindaz, ami már van, egyre magasabb rendű szimbólumokkal foglaljuk össze, és a végén ugye például a szuperapokat ilyen szempontból úgy lehet felfogni, hogy amik már vannak úgymond utastársok, algoritmusok, apok, ahhoz egy dashboard, közös dashboard felület keletkezik, tehát mint ami a természetes fejlődési folyamata ezeknek az úgynevezett alacsony és magas szintű programnyelvek, és azért mondom, hogy a elnevezés szerintem teljesen stimmel, mert hogy szuperapoknak nevezik. Itt az a kérdés, hogy ami már ennél is szuperebb lesz, azt majd hogy fogják nevezni?
Hát na, hiperapp.
Vagy... Az már hiper-szuperapp.
Igen, zeta.
Igen, de ez végül is, tehát én azt akarom csak kifejezni, hogy én azt gondolom, hogy aki azért elég sokat programozott életében, az erre rájött, hogy minden, amit már rutinszerűen csinált, abból csinál úgymond szubrutint, vagy függvényt, vagy appot, és akkor minél régebben programoz, annál inkább úgy fog programozni, hogy az újabb feladatokban, az újabb helyzetekben a régebb ilyen appokat, meg szubrutinokat használja, és hát ennek a fejlődés folyamatnak egy természetes része. Itt az érdekes a cikkben, hogy miért fejlődött ez másképpen keleten, meg nyugaton.
Hát igen, ugye keleten jellemzőek igazán ezek a szuperappok, nem csak a WeChat-et meg az Alipay-t érdemes említeni Kínából, hanem van ennek indiai, vietnámi, dél-koreai megfelelő. A dél-koreait azt jó pofa, mert azt kakaónak hívják.
Igen, a vietnámit meg Zalónak.
Azt meg Zalónak, igen. Szóval ezek mind egy feladatra jöttek létre, nem csak chat alkalmazások voltak, mert az indiai volt az, amelyik ilyen fuvar megosztási szolgáltatásból fejlődött aztán mindenféle mássá, és lett benne biztosításkötés, meg ételházhoz szállítás is. Szóval, hogy az valószínűleg azért terjedhetett el keleten, míg nem terjedt el nyugaton, mert nyugaton sokkal korábban terjedtek el ezeknek a egyedül álló alkalmazásai, és hát a másik az a hardware meghatározottság.
De most ebben a logikában mondjuk a Facebook ettől mibe különbözik? Mert a Facebook meg arra jött létre, hogy Facebook, tehát egy évkönyv, vagy ilyen arckönyv legyen. Igen, és aztán mi lett belőle? Tehát így én szerintem korábban indult, meg kicsit más úton fejlődött. Lehet, hogy azt lehet mondani, hogy az nem egy appként indult az elején, de szerintem ez a lényeg szempontjából viszonylag kis különbség.
Én tudok egy ilyen olyan példát mondani, ami talán megvilágítja, és tényleg nem nagy a különbség szerintem se, de mondjuk a WeChat az olyasmi, mint egy svájci bicska, vagy mint egy olyan multiszerszám, ami egy fogóba úgy bele van rakva a csavarhúzó, meg a vágóeszköz, meg nem tudom. A Facebook meg inkább meg olyan, mint egy ilyen szerszám övönbe bele van tűzve egy kalapács, meg bele, és akkor a csavarhúzót húzod elő, vagy a kalapácsot. Szóval a Facebookon belül jobban elkülönülnek ezek az alkalmazások, nem folynak össze egy közös felületre. Ha át akarsz menni a marketplace-re, akkor azt nem ugyanott fogod a vásárlást intézni, teszem azt, mint ahol posztolsz egy 7 posztot a legfrissebb politikai hozzászólásról.
De szerintem csak ilyen fejlődés történeti kérdés. Persze, tehát, hogyha most csinálták meg, akkor már így lenne.
Akkor
tehát,
így lenne. Valószínűleg,
tehát, hogy inkább arról van szó, hogy meg lehet, hogy ott is az lesz, hogy majd megvesz két másik céget még, vagy ott integrálódik, és akkor az a felület az külön megmarad, mert hogy ez szokott lenni, ugye, hogy ahogy ezek így integrálódnak, azért az a platform, az mivel, hogy mindig külön megmarad egy YouTube, a Messengernek akár a dolgai, tehát különböző ilyen nagy tartalomszolgáltatási profilok, azok valahogy mindig ilyen önálló entitásként is léteznek, és aki egyébként azért mégiscsak megpróbálják azért valahol egybe is olvasztani.
Ugye ez egy régi hozzáállás, vagy ilyen megközelítésmód, és nem ismeretlen nekünk sem, mert a WeChat és a hasonló szuperappok esetében ugye az elsődleges, hogy ne engedjük ki a falaink közül a felhasználót, hát minél tovább maradjon
nálunk. A Facebooknál is ugye az egész, ugye igen. Ők az egész sajtót igázták le
képernyő azzal, képernyőidő növelése.
Gyakorlatilag.
Tanultam ezt a
bocsánat, nem a képernyőidő növelése önmagában, hanem a nálunk eltöltött képernyőidőnek a növelése, és ugyanerre pontosan ugyanilyen módon készültek a hírportálok, amikor indultak, de akár a Magyarországon az ős Origó meg az Index azok abszolút abba az irányba fejlődtek, hogy lehetőleg ne menjen el bárhol máshova, nem tudom, autós híreket nézni, meg ingatlan hirdetést, meg időjárás jelentősen mindent nálunk kapjon meg, lehetőleg, amikor bekapcsolja a gépet, akkor mi legyünk a kezdő oldala, és soha ne is menjen onnan máshova.
Igen, mekkora harc volt a kezdő oldalért.
Bizony a kezdő oldal. Hogy
a browser és a kezdő oldal.
És hogy a böngészőben mi legyen a default kezdő oldal, azért ugye nagyon sok pénzt fizetett annak idején a Internet Explorer-t előállító Microsoftnak az ember, hogyha ő akart lenni a kezdő oldal.
A kérdés egyébként a válasz, amit előtt feltett, egy meglepő, a cikkben volt egy meglepően egyszerű magyarázata, hogy Ázsiában miért jobban terjedtek el a szuperappok, mint Európában, hogy Ázsiában ugye kisebb jövedelműek az emberek, Indiában például, vagy Vietnámban, és ott nem engedhették meg, hogy a drága Apple vagy Samsung csúcskategóriás gépeket vegyék meg, hanem ezek az olcsó alsó-közép kategóriás kínai okostelefonokat, ahova fizikailag nem lehet végtelen sok applikációt fölrakni, és ezek a szuperappok viszont kiváltják ezt, egyetlen egy appot kell csak feltelepíteni, és azon keresztül viszont mindent el tudsz érni. Most, hogy ez tényleg így volt-e, vagy sem, nem tudom.
De egyfajta szakértőként szeretném jelezni, hogy ez egy teljes hülyeség. Ez nettó marhaság.
Hát különben az érdekes, hogy ugyanazt a cikket olvasván, mennyire mást is kiolvasunk belőle, úgyhogy többfajta olvasata van a cikknek. Én úgy érzem, hogy az is benne van a cikkben, hogy ahhoz képest, hogy vannak ilyen klasszikus kelet-nyugat megkülönböztetésű történelemkönyvek, kezembe van éppen a, ez nem a reklámhelye, a Parkinsonnak a Kelet és Nyugat című, aki a Parkinson törvényeket írta. Uh-huh. Véletlenül pont ezt olvasom. Aha. Tehát, hogy klasszikusan miben különbözik a kelet-nyugat, tehát a történelem kezdetétől máig, erre nagyon érdekes történelmek, könyvek vannak, de itt most én ezt azért említettem meg, mert ez a történet viszont nem illik bele ebbe a klasszikus kelet-nyugat különbözőségeinek okozatait feltáró történészeti munkába, hiszen itt egy sokkal egyszerűbb mechanizmusról van szó, ami a cikkben szerintem benne van szintén. Az, hogy vannak a világnak olyan részei, ahol hirtelen fejlődik valami technika. Ez aktuális időpontban nem tud elterjedni, hanem csak később, és amikor oda is eljut, akkor már hirtelen egy fejlettebb része jut oda, és ezért hirtelen egy másik pontból indulnak el. És azok, akik pedig, ahol fejlesztették ezt a technikát, beleragadnak abba, ahol voltak nekik, ahhoz, hogy azt túlmúlják annak az alkalmazását, le kell szokni olyan úgymond kultúráról, amire azt már alkalmazták, ki kell önteni valamit a vödörbe, mielőtt beleöntenek valami újat. Ott, ahol pedig hirtelen egy fejlettebb fokozat van már elterjedve, mert szegényebbek voltak, nem tudták korábban megszerezni, meg nem ott fejlődött ki, ott rögtön a modernebb változatot tudják alkalmazni. És ez így váltakozik attól függően, hogy hol fejlődik erősebben, beleragadnak a saját megszokásaikba. Tehát ez nagyon jó volt érzékelhető akkoriban, amikor az internet megjelent, emlékszem, akkoriban kezdett lenni az, hogy már nem volt embargós a személyi számítógépek, akkor rögtön jött Magyarországra, de akkor már éppen kezdődött az internet. Itt Magyarországon már régen interneztünk, kint voltam Angliában kifejezetten ilyen nagyon fejlett technikai számításnél cégnél, és levelet akartam hazaküldeni e-mailt, és nem tudták, mi az. Uh-huh. Mert ők még arra nem használták.
Így van.
Itt mi meg rögtön arra kezdtük el használni. Most ebben a cégben ez van, hogy Kínában is az, hogy ottan ilyesmikre terjedtek el ezek a szuper applikációk, hogy ilyen praktikus QR kód, meg hogy ez mindenfajta ilyen benne legyen. Azért terjedtek el erre, mert mire hozzájuk jutott ez a technika, addigra ők ezt erre tudták felhasználni.
Csak hogy konkrétan beszéljünk, ugye a bankkártya, amit átugrottak ezek az országok, a készpénzről egyből a mobil applikációkra.
Igen, tehát mi meg a csekket ugrottuk át.
Igen,
ez van
igen, igen, és akkor ez változik, hogy ez egy ilyen hullámzó folyamat, mint ahogy különben a klasszikus kelet-nyugat ügyek is ilyen hullámzó folyamatok. Tehát például a Parkinson ezt úgy fejezi ki a Kelet-nyugat című könyvében, hogy ilyen vákum keletkezik a fejlettebb civilizációknak a hanyatlása a révén, és egymásból átszippantják a lehetőségeket.
Nekem azért még az jött át a cikkből, hogy a kulcs az egésznek, hogy hol fizetünk. Talán nem hangsúlyoztuk ki, hogy ezek arra alkalmasak, hogy nem kell kilépnünk. Úgy tudunk fizetni a szuperappon keresztül, hogy azon belül az ottani pénztárcán keresztül fizetünk, és ezért óriási harc van. Tehát mindenki próbálja elérni azt, hogy a saját fizetési rendszerén keresztül. És egy ilyen merész mondat is volt, hogy gyakorlatilag a hagyományos pénzintézetek, bankok a hierarchia legaljára szorulnak. A folyószámlát, stb. Azt valahol kell vezetni, de ők gyakorlatilag csak erre lesznek.
Az a szó, amit nekem állandóan eszembe ugrik itt, meg előfordul a cikkben is pár szó, szerintem az ökoszisztéma. Tehát, hogy az van, hogy ugye nem egy feladatot akar valaki nagyon jól megcsinálni, meg a legjobban megcsinálni, hanem, vagy lehet, hogy így indult, de hogy gyakorlatilag ilyen kis gömböc, a másik az meg a kis gömböc. Tehát hogy ezek olyan módon terjeszkednek, és gyakorlatilag mindenféle dolgot inkorporálnak mindenféle képességet, és valóban nagyon fontos, ugye az akkor lesz ebből egy üzleti modell, amikor ebben valami fizetés is generálódik. Én már csak egyet nem tudok egyébként az egész cikkel kapcsolatban, remélem, hogy megvilágítjátok nekem, hogy az adattudomány, azt mondtátok, hogy ez egy csomó vonatkozása van, de én azért ezt így végigolvasva ebben a cikkben viszonylag...
Elmondom. Jó páradással ezelőtt beszéltünk, ez a harmadik koki kivezetésre kerül a Google által, vagy sem, mindig halasztódik.
Nevezzük inkább tracking cookie-nak.
De majd ki is fogsz igazítani, mert ezek szerint a cikkben ez se teljesen így van. Ugye az, hogyha kivezetik ezt a technológiát, akkor nagyon nehéz lesz nyomon követni, hogy ki hol merre mászkált ügyférről. Na most, hogyha viszont a szuper applikáción belül ragadsz, mindent látnak róla, tök legálisan. Nem kell cookie technológia, semmi. Látják, hogy mi érdekel, mire kattintasz, milyen videót nézel, hogy fizetsz, hogy áll a bankszámlád. Gyakorlatilag egy univerzális tudás van a szuperappok tulajdonosainak a kezében, ami eddig elképzelhetetlen volt, és egy újfajta minőségű ügyfélprofilt lehet elkészíteni. Eddig mondjuk a videó megosztón azt látták, hogy milyen videók érdekelnek. Egy vásárlásnál a ajánlórendszer azt látta, hogy korábban mit vásároltál. És így tovább. Itt viszont mindent, hogyha beragadsz egy szuperabba, mindent látnak tőled, teljesen legálisan. Nem kell trükközni, hogy utána elhelyezzenek a mobilodon vagy a gépeden kukikat, és akkor ez alapján próbálják kinyomozni, hogy még merre jártál.
Hát igen, itt az lesz az érdekes, hogy ezt hogy fogják lejátszani a jogászok a la GDPR, illetve szerintem egy még érdekesebb lesz, hogy az ilyen szerzői jogi dolgokat hogyan fogják lejátszani, mert a szuperappoknak az egyik lényege, hogy ugye mindenfajta appot használnak, tehát ezek a szerzői jogok lesznek érdekesek.
Mármint a fejlesztők jogaira gondolsz? Tehát igen, a mini-appoknak
Igen, a mini-appok, tehát akiknek az appjait felhasználják. Hát ugye ez egy természetes folyamat, mint ahogy az előbb mondtam, hogy végül is világon keletkeznek algoritmusok, egyre magasabb rendű szubrutinok, objektumok, amiket a programfejlesztésekben felhasználnak, és előbb-utóbb ezért megkapják a pénzüket, és egyszer csak már ezek ingyen terjengenek, csak kérdés, hogy ezek az appokra mikor lesznek igazak.
Ezeknek alapvetően viszonylag nyilvános ilyen piasztereivek, egyéb feltételrendszerei vannak a működésnek. A botrány az manapság ugye nem ott szokott lenni, hanem ott, amikor ezek a nagy szolgáltatók nagyon durva feltételeket szabnak, tehát mondjuk például a bevételeknek a nagyon nagy részét, hogyha képződnek bevételek ezekbe az appokba, akkor nagyon nagy részét teszik el maguknak, és engem az a folyamat érdekel, hogy lesz erre például valami piaci önszabályozás, mondjuk például túl messzire megy, mondjuk az Apple, a Facebook, vagy akármelyik másik, mondjuk a saját belső rendszeréket, tehát túl nagy ilyen jutalékot állapít meg, és azért valami olyan hátrány érheti-e vajon, mert nem tudom, látványosan kivonulnak, de egyelőre nincsenek ilyenek, tehát olyan mértékű egyensúlytalanság van, és olyan erőfölénye van ezeknek a szolgáltatóknak, hogy ugye a kicsik, vagy mondjuk a játékgyártók, vagy a különböző ilyen szolgáltatók, azok mindig rákényszerülök arra, hogy betérdeljenek, és tudomásul vegyék ezeket a feltételeket.
Csak lábjegyzet, vagy mert igazán nem tartozik konkrétan a témánkhoz, de ugye van példa arra, 2020-ban az Epic Games, az egyik legnagyobb játékfejlesztő, az pontosan emiatt beperelte az Apple-t, és ott, ha jól emlékszem, most valahogy első fokon már igazat adottak az Epicnek. Ugye ott arról volt szó, hogy aki az Apple ökoszisztémában meg akar jelenni, az Apple Pay-t kell, hogy használja, tehát nem fizettethetek a felhasználóimmal a saját általam elfogadott módon, hanem az Apple Pay-t kell használnom, és ott azt hiszem 30%-ot igen, az Apple le is vesz. Az Epic Games azt mondta, hogy már pedig ő be fog vezetni egy saját fizetési metódust, ekkor az Apple kitiltotta őt az App Store-ból, azt hiszem a Fortnite-ot talán, de most nem akarok nagy hülyeséget mondani.
Nem mondtál, mert az ez Fortnite volt, igen.
És hogy aztán úgy tűnik, hogy most afelé mennek az ügyek, hogy meg kell engedni az Apple-nek, hogy használhassanak más fizetőt. Tehát, hogy ebben van előrelépkedés, de ugye most a témánkban
én
nem
elsősorban ez vág. Én még nem látom a végét, tehát én azt gondolom, ez még messze-messze nincs lefutva, meg ami végképp nincs, az tök jó, hogyha van egy ilyen első fecske, aki mondjuk ezt megcsinálja, de ugye itt rendszerekről beszélünk, meg rendszereknek a működéséről, tehát hogy ez valamilyen módon, vagy mondjuk a piaci önszabályozásról, hogy ez bekerül-e.
Erre csak én annyit reagálnék, hogy mindig van az, hogy teoretikusan mit lehet kihozni ezekből az adatbázisokból. Ugye Kína az egyik ilyen elrettentő példa, hogy elméletileg szkórokat osztogatnak az állampolgároknak, pont az ilyen webhasználati szokásuk miatt többek közt, és vannak jó állampolgárok, meg rossz állampolgárok, és elméletileg ez alkalmas arra, hogy például az egészségügyi szolgáltatásokat ki mennyi idő múlva kapja meg, ha beteg lesz. Most mondok egy példát. Most a cikk, most már nem merem azt mondani, hogy ez tényleg így van, de a cikk szerint ezek még nagyon-nagyon messze vannak attól, hogy ez tényleg komolyan működjön, akár egy Kínában is. Én privátként most maradjunk egy cégnél, a Facebooknál. A Facebook tényleg marha sokat tud rólam. Ahhoz képest, hogy miket osztok meg, és hót egyszerű gagyi reklámokat tol előm. Tehát nem látom azt a brutális analitikát, amit ki lehetne hozni az én adataimból, egyszerűen még mindig csak mennyiségi. Tehát leadnak ilyen tök egyszerűt, hogy 50 feletti férfiaknak hirdetek, és minden olyan hirdetést kapok, ami rohadtul nem érdekel.
Hát Gyula, hogyha egy kis Conteo hívéssel így megspékelhetem, akkor éppen az a céljuk, hogy ne érzékeld a nagy intelligenciát, és elérték.
Nem tudom, hogy a hirdetőknek ez mennyire üzlet, hogy egy csomó helyre kiszórják, ahol totál érdektelen. Tehát most már sokkal célzottabban lehetne hirdetni, de nem látom ezt a nagy előrelépést.
Lehetne, de egyébként a Facebook nem engedi, hogy bizonyos mértéken túl célzott hirdetést adjál fel, és nem saját jó szántából nem engedi, hanem ennyiben már előrelépett a szabályozás. Tehát, hogy egy csomó módon nem lehet targetálni a Facebook hirdetési rendszerében, ami egyébként nem is nagyon kellemes érzés a hirdetőknek, de nem, mi meg örülünk talán neki. Másfél meg azt is gondolom, hogy a Facebooknak talán az ő nagyon kifinomult profilozásával nem az az elsődleges célja, hogy nagyon jó hirdetéseket targetáljon neked, hanem hogy sok időt töltsél a tartalmak között az oldalán, és akkor majd látsz mindenféle hirdetést, de akkor jó sok hirdetés kerülhet a szemed elé, ha sokáig vagy ott. Tehát ilyen értelemben meg az is lehet, hogy nem is feltétlenül célja, mert máshogy van optimalizálva a biznisze.
Igen, csak hát amiről az egész szól, hogy majd ügyfélprofil, stb., és akkor testre szabott ajánlat, minden, ebből az ígéret cunamiból gyakorlatilag semmit nem látunk. Azt látjuk, hogy hihetetlen nagy a zaj a neten. Én legalábbis így élem meg, néha már nem merek bemenni a Facebookra, mert tudom azt, hogy a 3-ból 2 hirdetés, ami nem is érdekel. Nem tudom, hogyha tényleg olyanokkal bombáznának, ami érdekelne, akkor azt jobban fogadnám-e, csak nem látom, hogy így tényleg azok a cikkek, amik arról szólnak, hogy micsoda adatvagyon van, és hogy micsoda érték, hogy ezek érdekes elemzéseket csinálnak, ezekből a túloldalon egyelőre én nem látok semmit, vagy minimálisan.
Erről viszont nem a ökoszisztémák tehetnek. Tehát, hogyha egy olyan hirdetést látsz, ami 50 pluszos fehér férfiaknak szól, akkor az azért van, mert a hirdető így targetálta, és nem targetálta ennél pontosabban, mert neki ez volt a célja. Tehát ennél azért lehetne jobban targetálni, mert ugye a másik klasszikus, hogy megveszel valamit, és utána még hosszan kapod a hirdetést arról, hogy vedd meg ezt a valamit, az egyszerűen a retargeting teljesen téves alkalmazásáról szól, arról, hogy a hirdető egyszerűen nem figyelt arra, hogy ezt a helyzetet kezelje. Tehát ő látja azt, hogy érdeklődtél egy termék iránt, de azt nem írta fel magának, hogy meg is vetted.
Ezért veszem mi most már a 7. perzsa szőnyeget?
Ezért veszed, igen, ezért.
Egyébként csak, megint csak egy korábbi adásra hivatkozok, amikor itt volt Domonkos a Gravity-t. Nem tudom, szöget ütette a fejetekbe, amikor azt mondta, hogy nem is mindig azt nézik, hogy mit vásárolt korábban, hanem hogy éppen van egy akció, és szórják. Tehát még ezek a hiperintelligens ajánló rendszereknél is sokszor nem egy ilyen nagyon mély analitikát kérnek a túloldalról, hanem egy viszonylag egyszerű kampányt.
Ugye ezt Domokos abban a kontextusban mondta, hogy azt nem érdemes nézni, hogy vettél a tévét a múltkor, mert ha vettél tévét, akkor most nem érdemes neked tévét hirdetni, hiszen most vettél egy tévét, és azt nem szoktál nagyon gyakran venni. Szóval szerintem inkább így értette, hogy nem azt nézik, hanem többnyire igen session alapú targeting van, tehát hogy abban az épp vásárlási menetben éppen miket néztél meg, és ahhoz próbálják igazítani az ajánlatokat. Na, még egy szót még beszéljünk azért erről a profilozás dologról, mert ugye ez az, ami érdekes, meg ebben fel is vetett a Gyula egy-két.
Jó, de Dömunkosnak meg gratuláljunk, bár nem vagyunk ilyen napra készek, de éppen tegnap jött a hír, hogy megvették őket, úgyhogy ez szép történet.
Mármint, hogy a Gravity-t megvette a Tabula?
A Tabula, igen. Csak...
És szerintem, amikor itt ült köztünk már, ez
ő biztos tudta.
Nagy farca.
Nem, hát mondta kifelé, mármint, hogy nem a magát a hírt, csak azt mondta, hogy nem mondhatja, mert...
De nem sokára lesz valami.
De én nem ilyen volumenre számítottam, ez durva.
Hát ez, igen.
Szóval a profilozás, csak még egy mondat, ugye mondtad azt, hogy majd, ha bent van az ember egy ilyen szuper abban, akkor milyen könnyű követni, és tudnia, hogy mit csinált, ez tökre igaz. Ugye eddig igaz volt a tracking cookie segítségével, mert azt találta ki az ipar, hogyha nem tudom bent tartani falaimon belül, mert az kiderült, hogy nem tudom általában, akkor majd leteszek egy olyan cookie-t a gépére, hogy azt így nézegethetem, hogy merre jár a interneten, és én ezt mind tudom, és majd ebből. Na most, hogy ezt valóban az Apple már kivezette, a Google pedig megígérte, hogy ki fogja vezetni az Android telefonokból a közel, hát a nem közel, inkább a távolabb, mint a közelebbi jövőben, tehát van az
csak
még
gyűjt egy kis adatot.
Ezek az időpontok tolódnak, ha jól tudom.
Hát nem, az Apple az már megtette, és
de a Google-nél.
Google azt hiszem, hogy most valami csúsztatott rajta. Na mindegy, szóval, hogy viszont emellett kínál olyan megoldást, ami ezt a trackinget egyfajta módon kínálja, csak nem személyesen az egyes felhasználókat fogod kínálni, hanem ő majd besorol nagyon ilyen jól mikroszegmentált profilokba.
62.745-ös mikroszegment szeretném.
Így, pontosan. Tehát, abba hogy a hirdető
ez, lesz az erődben.
Továbbra is fog tudni hirdetni a bélyeggyűjtés iránt érdeklődő 50 pluszos Békés Csabai felhasználóknak, de nem fogja tudni személy szerint ennél pontosabban. Azt viszont fogja tudni a Google, vagy hát pontosabban a böngésző, de most már kaphatsz olyan, vagy telepíthetsz olyan böngészőt is, ami kifejezetten megakadályozza, hogy téged kövessenek, szóval erre sok megoldás van. És a Super App ennek ellenére persze az igaz, hogy az nagyon jól fog téged profilozni, viszont szerintem az elődnek van nagyon-nagyon igaza abban, hogy most is a szabályozók erre készülnek, mert ugye az van, hogy azért a Google hiába tulajdonolja a YouTube-ot, és mondjuk a, mit tudom én, a keresőt, elvileg a kettő között nem szabad, hogy legyen átjárás, tehát azt nem engedik neki a szabályok, hogy ha jól tudom, hogy a YouTube adatokat a keresési előzményeknél felhasználják, és ez nyilván ugyanígy lesz a szuperappoknál is, tehát hogyha a szuperappomból nézek videót per vásárolok valamit, akkor elvileg nem lenne szabad ezt a két információt összeereszteni, ha az két különböző fejlesztő, vagy akár két különböző app, aztán persze nyilván próbál mindenki trükközni. Tudjátok, a Facebook volt az, aki most azt mondta, hogy hát most egy olyan nagy beruházás lesz, hogy a WhatsAppnak, a Instagramnak, meg a Facebooknak, tehát a Messengernek a chat alkalmazását közös platformra helyezi, és akkor így azok lényegében egy közös alkalmazássá válnak. Ugye ezt azért csinálja vélhetőleg, bár nagyon jó technikai indokok is vannak, hogy ne lehessen feldarabolni, ne lehessen azt mondani neki, hogy hát válassza külön ezeket az alkalmazásokat. Nem tudom, hát sajnos közös platformon vagyunk.
Erről jutott eszembe az a másik cikk, ami ennek a sztorinak a másik oldalát mesélt, és elég vicces volt, hogy a Facebook bocsánatot kér, de igazából fogalma sincsen, hogy hol tárolja a különböző felhasználóknak az adatait.
Igen. Tehát mi is hány nagyon szeretnénk olyan tudni, de hát sajnos nem.
És egyébként én még hajlamos vagyok elhinni, hogy ebbe, szóval valószínűleg ez így is van nagyjából, de azért elég mókás.
Na jó, hát akkor ezzel a mókás megközelítéssel zárjuk a mai beszélgetést. Köszönjük szépen a figyelmet.
Ez volt a Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.